Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk is ülve. 162. számú dicséretünket keressük ki, és 6 versét énekeljük el, az első 3 verset, és az utolsó 3 verset, 162, 1, 2, 3, és 7, 8, 9. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk a Krisztus Jézusban, dicsőítünk világkormányzó munkádért, direkt és megengedő akaratod számunkra különös, de valóságos hatalmáért. Áldjuk szent nevedet minden kezdetért, amire te nyitsz kaput. Köszönjük az új tanév kezdetét, hálásan köszönjük tőled kapott gyermekeinket, unokáinkat, és köszönjük szüleiket. Hadd lehessen diáknak és pedagógusnak egyaránt hasznára épülésére, szellemi-lelki növekedésére az előttünk lévő esztendő. Köszönjük az egyházi hitoktatás lehetőségét az iskolákban, az óvodákban és a gyülekezetekben. Tedd mennyei ajándékká a Jézushoz vezetés és engedés valóságos alkalmává. Te magad bátorítasz bennünket, ezért eléd hozzuk, atyánk, a terheinket is. Rád bízzuk gondjainkat, irgalmas szeretetedbe ajánljuk betegeinket, a szenvedőket és minden bajba lévőket. Külön is könyörgünk a gyászolókért, és azokért, akiknek át kell élniük, mennyire nem jó az embernek egyedül lennie. Ugyanakkor oly boldog a mi szívünk, és hálás neked az újszülöttjeinkért. Áldunk érettük. Arra kérünk most, Teremtő és gondviselő Isten, hogy szólj hozzánk, prédikáltasd szent ígédet, bennünk pedig segíts engedelmesen utat nyitni a te szavadnak. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 14. részéből, a 15. verssel kezdődő és a 24. verssel bezáródó igeszakaszból. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele ülnek, mondta Jézusnak, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Jézus pedig ezt mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát és sokakat meghívott, és elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosaknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első ezt mondta neki. Szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt megnézzem. Kérlek, menj ki engem. És a másik ezt mondta. 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, menj ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az Úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam, mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Kedves testvérek, ha kimondom, hogy Isten, akkor három alapvető kérdés fogalmazódik meg az emberben. Az, hogy van-e Isten, egyáltalán van-e Isten? Aztán az, hogy ki lehet az Isten, és hogy milyen is az Isten. Van-e Isten? Mára ez már válaszképpen az, hogy van, nem evidencia Nyugat-Európában. Nem természetes az, hogy egy európai ember szinte reflexzerűen erre a kérdésre azt mondja, hogy hát persze, hogy van, ez elmúlt, ez nincs többé. Hogy ki az Isten? Ezzel a kérdéssel meg az a probléma, hogy a mi kultúrkörünkben a különböző vallásoknak olyan katyvasza, keveréke van az emberek fejébe, szívébe, hogy arra a kérdés, hogy kicsoda az Isten, Bibliával a kezünkben csak azt tudjuk mondani, hogy elképesztő sötétségben élnek az emberek, amikor arról beszélnek, hogy ki az Isten. Kevernek különböző vallásokat, mert nincsenek hitbeli alapjaik, nincs vallástörténeti ismeretük, a legminimálisabb se. Ezért teljesen mindegy, hogy ki mit mond nekik. Ha elfogadják, egy nagy zavar van a szívükben, a fejükben, a lelkükben. És hogy milyen az Isten? Erre szeretném ma a három nagy kérdés közül a felolvasott ige kapcsán a figyelmeteket vezetni. Milyen az Isten? Nos, kedves testvérek, van-e Isten? Tudományos módszerekkel ez a kérdés egyáltalán nem vizsgálható. Nem vizsgálható. Így sem Isten létezése, sem Isten nem létezése tudományosan nem bizonyítható. Senki nem tudja bebizonyítani, hogy van, tudományos módszerekkel, és senki nem tudja bebizonyítani, hogy nincs, tudományos módszerekkel. Hogy ki az Isten? Nos, amikor Mózes az égő csipkebokornál a számára nem látható, de érthetően hallható Istennek feltette ezt a kérdést, hogy ki vagy Uram? Ki vagy te? Akkor talányos választ kapott. Így válaszolt neki az Isten, vagyok, aki vagyok. Mózes tovább kérdezett, de Uram, mit mondjak a népnek, hogy ki küldött engem? Hogy ki az, aki megbízott engem? Mondd azt nekik, hogy a vagyok küldött. Kedves testvérek, titokzatos volt ez a válasz, hogy ki is az Isten. Mert ő Mózesen keresztül a népnek ezt üzente, hogy a vagyok, az vagyok én. Eszembe jutott a sokatok által ismert csodálatos énekünk, amit kisebb gyülekezeti közösségekben szoktunk énekelni, nem templomi Isten tiszteletek keretén belül, ezért csak azok ismerik, akik ilyen kisebb keresztény közösségekbe, bibliaórára, imaórára, evangelizációkra valaha eljártak vagy járnak. Ez az Úr csodáson működik kezdetű ének, amelyet egy Már Margit nevezetű asszony írt már, ami a szövegét illeti, és egy angol zeneszerző írta a dallamát. És ebben írja az ének szövegírója, hogy aki kétkedőn boncolgatja őt, annak választ nem ad. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Tökéletes bibliai leírás. Testvérek, hogy van-e Isten, és ki az Isten, az egészen a hit tárgya. Ezért minden keresztény közös hitvallásában visszatérően ezt mondjuk, hiszek egy Istenbe, hiszek Jézus Krisztusba, hiszek a Szentléleknek. Nem azt mondjuk, hogy tudom, nem azt mondjuk, hogy be van bizonyítva, hanem hiszek. De hogy milyen az Isten, testvérek, abban sokféleképpen beletekinthetünk, mégpedig az evangéliumok Jézus Krisztusának a kijelentése által. Az, hogy Jézus történeti személy volt, ma már semmilyen tudomány nem kérdőjelezi meg. Elfogadott tény. Jézus élt, nem a Biblia találmánya. Ezen nem vitatkozik semmilyen tudomány ma már. És ez a Jézus azt mondta önmagáról, hogy én az Atyától jöttem, Istentől, ő és én egy vagyunk, aki engem hallgatott, őt hallgatta, aki engem látott, látta az Atyát. Ezért számunkra minden bizonyítottan, pontosan az Isten mienségéről, amit Jézus elmondott róla. Nincs bennünk szemernyi kétség sem. Olyan az Isten, amilyennek Jézus bemutatta, elmondta, kijelentette. Pont olyan. Persze legvégül, testvérek, ez is hit kérdése, csak az előzőekhez képest azzal a nagy különbséggel, hogy az Istenre vonatkozó kérdésekre a válasz mindig belőlem indul, én mondom meg, hogy szerintem van-e Isten, én mondom meg, hogy szerintem kicsoda az Isten, de hogy milyen az Isten, azt nem én határozom meg, hanem rajtam kívül van meghatározva, és azt Jézus mondja el. Jézus mondja el. Az Úr Jézusnak a példázatai a mennyországról, az üdvösségről, Isten király uralmáról, csodálatos világ kormányzásáról, szóval Istenről szólnak. És hogy ez az Isten milyen? A most olvasott példázata Jézusnak éppen Isten szívébe enged bepillantani. Ez azt jelenti, testvérek, hogy senkinek nem kell kitalálnia, hogy milyen az Isten. Nem is kell megéreznie, vagy megsejtenie, nem kell elgondolnia, nem kell a fantáziájára hagyatkoznia, mert csak tévedhet. Ezért van annyi katyvasz az emberek fejében. Azonosítják Istent azzal, amit ők gondolnak róla. Hogy ilyen? Nem olyan az Isten. Pont olyan az Isten, amilyennek Jézus bemutatja. A többi tévedés. A többi nem igaz. A többi én vagyok. A többi mások véleménye. Merjétek elhinni, hogy az Isten pont olyan, amilyennek az egyetlen, aki ismeri igazán, Jézus bemutatja. Ezért döntő kérdés, testvérek, hogy az ember forduljon oda Isten igéjéhez, Jézus tanításához, ha tudni akar Istenről. És nem akar megmaradni a saját gondolatainál, mintha Isten az lenne, meg olyan lenne, ahogy én gondolom. Hát nem olyan. Hanem pont olyan, ahogy ebben a példázatban engedi Jézus, hogy belelássunk, hogy milyen az Isten szíve. Kedves testvérek, ez a példázat egy vacsora meghívással kezdődik. A példázatbeli ember, vagy ahogy Máté írja, a király vacsorát, menyegzőt készített, és meghívta az ismerőseit erre. Isten a meghívó ide. Az ismerőseit hívta erre a vacsorára. Ez az ismeretség kétoldalú volt. Ismerte Isten mindazokat, akiket hívott erre a menyegzői vacsorára, az ő asztalához, a vele való közösségbe, egyrésztről, másrészt minden meghívott, pedig ismerte a meghívó Istent. Ismerte. Kedves testvérek, bővebben arról nem akarok beszélni, csak elmondom, hogy itt egyértelműen Izraelről, a zsidóságról beszél a Jézusi példázat. Ők a meghívottak, akiket kiválasztott Isten magának az akkori népek közül. Senki mással, egyetlen egy más néppel olyan szoros kapcsolatban nem volt, olyan ismeretségben nem volt a Teremtő, mint velük. Ismerte őket. És Izrael népe viszont ismerte az Istent. Ismerte az Istent. Őket hívta a példázat szerint vacsorára, menyegzőre a király. Kedves testvérek, a keleti emberek nagyon értették a jelképeket. Le tudták fordítani azokat. Például, ha valaki asztalhoz hívott valaki ismerősét, az többet jelentett, mint hogy együnk. Az azt jelenti, hogy veled közösséget vállalok. Mennyire messze kerültünk az utcán evésig, attól a bibliai képig, hogy veled közösséget vállalok, ezt jelenti, hogy együtt eszünk, vállallak téged. Kapcsolatot, közösséget vállalok veled. Kedves testvérek, aki ismeri a Szentírást, az nagyon jól tudja, hogy Izrael nagyon sokszor lett hűtlenné az Istenhez. Isten mégis hívta, Isten mégis vállalta vele a közösséget. A példázatban is nem egyszer hívja, joggal remélte, hogy az ismeretség okán a hívásának engednek, és a fia menyegzőjére eljönnek, de nem így történt. A meghívottak sorba mind különböző akadályokra hivatkozva nem mentek el. A hivatalosak visszautasították a meghívást, és magát a meghívót is. Nagyon kemény dolgokat mond ki Jézus ezután. Mert azt mondja, közületek senki nem kóstolja meg az én vacsorámat. Senki. És most jön az Isten szíve. Mit is csinál a király, amikor az ismerős meghívotta kifogásokra, nehézségekre, akadályokra hivatkozva visszautasították? Hát milyen az Isten? Először is megismétli újra a meghívását a zsidóság felé, Izrael felé. És amikor végleg elutasítják, akkor új parancsot ad a szolgáinak. Új meghívót küld szét, immáron nem Izraelbe, hanem az egész világon mindenhova. Ezért mondja, hogy menjetek az utakra, az útkereszteződésekre. Induljatok el, és hívjatok mindenkit, és hozzátok őket ide. Testvérek, én ebben ezt a csodát látom, hogy ilyen az Isten, hogy mi elhagytuk, és ő utánunk jön. Mert kész velünk szövetséget kötni. Mindenkivel. Mindenkivel. Kivétel nélkül. Hívja a jókat és a rosszakat, hívja a közel és távol lévőket. Mi fordultunk el tőle, mi keresünk kifogásokat, mi utasítjuk vissza. Mi szoktunk beszélni nehézségekről, akadályokról, és ő mégis hív és vár bennünket. Hív, mert kész velünk közösséget vállalni. Hív, mert nélküle elveszünk. Íme minden kész. Drága testvérek, Isten mindent elkészített, hogy életünk legyen és bővölködjünk, és hív a szolgáink keresztül. Jöhet immár mindenki. Nézzétek csak, a király nem szab feltételt, nem mondja, hogy ki az, aki nem jöhet. Mindenki jöhet. Aki itt ül a templomban, annak mindnek szól. Mindenki jöhet. Nem kell hozzá semmit hozzátenned. Nem is tudsz. Nem kell vinned magaddal semmit. Nem is tudsz. Nem kell teljesítened semmit, hogy odaülhess a király asztalához, az élő Istennel való közösségbe. Nem kell lelki tótágast állni. Nem kell lelki gyakorlatokat végezni. Semmi feltétele nincs. Csak hogy elfogadjam, hogy hív az önmagával való közösségbe. Jöjj, íme minden kész. Ennyi a dolgunk. Ennyi a lehetőségünk. Elfogadom, vagy visszautasítom a hívását. Isten szíve és szája örömhírt mond Izraelnek először, többször is, legvégül Jézus által is, aztán a visszautasítást követően mindenkinek szól a hívása. Jöjjetek, immár minden készen van. Ez az evangélium. Jöjj, semmit ne hozz, jöjj, csak légy velem az én fiam öröm ünnepén, és élvezd mindazt, amit neked készítettem. Azt olvassuk, hogy az először meghívottak pedig egyenként kezdték kimenteni magukat. A kimentések lényege ennyi volt, nem érek rá. Ismerős? Nem érek rá. Van fontosabb, van szükségesebb, van kívánatosabb dolgom, mint találkozni Istennel. Változott valamit az ember? Nem
érek rá.
Van sürgetőbb, fontosabb, érdekesebb és kívánatosabb az Istennel való találkozásnál. Van. Testvérek, a kétségtelenül fontos dolgok kiszoríthatják az ember életéből a legfontosabbat. Találkozni Istennel. Mert egyszer mindenkinek kell ám majd a Biblia szerint. Ha akarjuk, ha nem. És ott már nem mondhatom, hogy nem érek rá, hogy van fontosabb, hogy szeretnék valami mást előbb. Nincs ilyen többé. Ma a kegyelem asztalához hív, egyszer az ítélő széke elé fog hívni. És a találkozás kikerülhetetlen lesz mindenkinek. Milyen jó, hogy most az asztalához hív közösségbe, öröm lakomába, és mondhatom, hogy igen. Akik az evangéliumok szerint nem értek rá, ilyen kimentéseket üzentek vissza a királynak. A szántó földemre vettem. A szántó földemre mentem, most vettem, meg kell nézem. A kereskedésembe mentem, hát fontos üzleti ügyeim vannak. Öt iga ökröt vettem, az az új munkaeszközt. Ki kell próbálnom. Megnősültem, férjhez mentem. Nem mehetek. A mindennapi élet eseményeire, fontos dolgaira való hivatkozással nem mennek ezek az emberek. És ma is így van, testvérek. Ha valaki elmaradozik és megszólítom, akkor azt mondja, hogy nincs rá időm. El se tetszik tudni képzelni, hogy mennyi dolgom van. Mennyi fontos dolgom van. Nincs rá időm. Ma is van kimentés, magyarázkodás, hivatkozás, hogy miért nem fogadom el Isten öröm lakomába való hívását személyesen. Van magyarázatunk arra, hogy mi miért fontosabb Istennél. Mindig volt, mindig lesz. Ments ki engem. Nem mehetek. Igen, tudom, van telkünk, oda kell menni. Van autónk, olyan sok felé mehetünk. Van földem. Vannak állataim, van munkám, feladatom, vasárnap is dolgoznom kell, végeznem kell a munkámat, van családom, van feleségem, van férjem, gyerekem, unokám, rengeteg problémám, azokkal kell foglalkozni, erre én nem érek rá. És ezek tényleg mind fontosak. Tényleg mind fontosak. De van itt egy kérdés, testvérek. Vajon ezeket csak az Istennel való közösség helyett lehet elvégezni? Csak az Istennel való találkozás helyett lehet elvégezni? Nem lehet máskor? És tényleg sikerül elvégezni? Nem éppen Isten segítene ezeket a helyükre kerülni, ezeket elvégezni, jól áldottan megcsinálni? Nem éppen arról kellene gondolkoznunk, amit az ige így mondta, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Isten nem ment föl bennünket a munkavégzések alól, a fontos dolgok elvégzése alól. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek napja. Hozzáteszi, ne tégy azon semmit. Csak az Istennel való közösség helyett lehet elvégezni azt, ami miatt valaki nem akar találkozni Istennel. Pont az az 1 óra hiányzik, de nagyon. Az az 1 óra hiányzik, de nagyon. Azt nem tudom odaadni. Anélkül fölborul az élet, a családom, a házasságom. A munkámat elveszítem. Ó, Istenem, mennyit hazudozunk. Kedves testvérek, ami az életünkben Isten helyére kerül, az Istenné válik bennünk, és el is uralkodik rajtunk. Minden, ami az életünkben Isten helyére kerül, nem érek rá, az Istenné válik, és eluralkodik rajtunk. A kényelmünk, a lustaságunk, az éppen fontos feladataink és lehetőségeink észre sem vesszük, hogy így leszünk rabjai a telkünknek, az autónknak, a szabadidőnknek, programoknak, a pénzügyeinknek, a gyerekünknek, az unokánknak. Hosszú a sor. Húzzuk csak alá. Ami Isten helyére kerül az életünkben, az eluralkodik rajtunk. Isten helye az életünkben büntetlenül, következmények nélkül nem elfoglalható. Hogy mennyire így van, hogy eluralkodik rajtunk, nézzétek csak meg a példázatot. Akik kimentik magukat, milyen szót használnak? Földet vettem ki, kell mennem. 5 ökröt vettem. Ki kell próbálnom? Ki parancsol kinek? Ki fogolyít? Ki szabad? Mi az, hogy ki kell mennem? Mi az, hogy ki kell próbálnom? Az azt jelenti, hogy rabja vagyok. Isten helyére került, és rabbá lettem. És mindig meg fogom magyarázni. Nem érek rá. Dehogy is. Valaminek a rabjává lettem. Ki kell mennem? Akár mit csinálok, mennem kell a földembe. Azt a munkaeszközt ki kell próbálnom? A kell jelzi, hogy valaminek az uralma alá kerültem. Annak, amit Isten helyére tettem. Már az uralkodik rajtam. Nem tehetem, hogy ne tegyem. Mind visszaüzent, van fontosabb dolgom is, mint Istennel találkozni. Nem is veszi észre az Isten nélkül maradt ember, hogy rab lett, valaminek, valakinek a kényszer pályáján áll. Szabadnak hiszi magát, pedig kényszeres kellek rabságában él. Hát én éppen innen akar kiszabadítani bennünket az Isten. Éppen innen akar kiszabadítani. Ahogy mondtam, Jézus példázata elsőrenden Izraelnek szólt, és Izraelről szólt, de ők elutasították a Messiás Krisztust, az Isten egyszülött fiát. Akkor úgy döntött az Isten, ha nem jöttek a meghívottak, jöjjön hát mindenki. Ezek vagyunk mi. Hogy sorolja az ige? Jöjjenek a bűnösök, a paráznák, a vámszedők, a megvetettek, megfáradtak, szegények, a pogányok, mert nyitva van a menny mindenkinek. Értitek? Nyitva van. Mindenki előtt, aki elfogadja a meghívást, hogy Isten hív magához, gyere! Nyitva van. Az üdvösségből mindenki csak magát zárhatja ki. És végül mindenki magát zárja ki, nem az Isten zárja ki. Az Isten elfogadja, hogy így döntöttem, hogy nem kell. Nem lesz kire mutogatnunk. Mit kér az Isten? Legyél mélyen vallásos, Bibliát olvas, térdepelj. Dehogy kér ilyet. Nem ezt kéri. Komplikált, amit mondott. Gyere én hozzám. Milyen érdekes, hogy egy gyerek megérti, azt mondod neki, gyere. Mi meg okos felnőttek. Hogy kell az Istenhez? Mert nem, teljes képtelens. Gyere, minden készen van neked. Gyere. És a szolgák hirdették immáron mindenütt mindenkinek a hívogató örömhírt. Jöjjetek, jöhettek, az Isten nagy vacsorát készített a fia számára, és ott akar látni téged is. Az asztal megterítve, az étel bőséges, hely van, vár az Isten. Közösségre akar jutni újra veled. Fogadd el a meghívást. Ne mondd, hogy nem érsz rá. Ne mondd, hogy van ennél fontosabb. Ne utasítsd vissza. Ne hivatkozz akadályokra. Azt mondja az Isten, mindenki jöhet. Te is. És most ne nézz a magad méltatlanságára, mert nincs olyan, aki nem méltatlan Isten országára. Nincs egy se. Vedd komolyan a meghívást, és azt, aki hív. A példázat ezt mondja, hogy van még hely. Még van hely. Vajon a te helyed üres még? Mit gondolsz? Üres még? Vagy már boldogan elfogadtad a hívást? Azt mondja az Atya, hogy azt akarom, hogy beteljen a ház, és befog. Vajon a te helyed üres még? Vagy boldog vendége vagy már a gazdának, a hívó királynak? Mert ma itt azzá lehetsz. Elutasítod, vagy elfogadod. Elfoglalod az elkészített helyedet, vagy üresen hagyod. Ne keresd kifogásokat, magyarázatokat. Istent nem érdekli, magadnak meg ártasz. Istent az érdekli, hogy kinyitotta számodra az üdvösséget. És azt mondja, gyere. Gyere. Ott a helyed. Ott akarlak látni magam mellett, az örök öröm hazájába egyszer. Gyere. Ne mondd, hogy ments ki engem. Mert nincs mentség Isten előtt. Adja meg nekünk a Szentlélek, hogy a hit bátorságával merjük csöndes imába elmondani, hogy köszönöm Uram, hogy van hely számomra, és oda vársz engem. Elfogadom a hívásodat. Itt vagyok. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy oly sokszor megzörgetted már az értelmünk, a szívünk, a lelkünk ajtaját, különös utakon és módokon, legfőképpen a te ígéd és lelked által, hogy hitben megérthessük és elfogadhassuk, hogy te vagy. És olyan vagy, ahogy Jézus beszélt rólad, kijelentett nekünk is. Köszönjük, hogy örömünnepet készítettél mindenkinek, aki elfogadja a hívásodat. Örök életet és üdvösséget. És veled biztosított holnapot itt a földön is. Olyan hálásak vagyunk érte, hogy ezt meghallhattuk ma. Köszönjük, hogy nekünk mondtad egyen-egyenként. És köszönjük, hogy boldogan mondhatjuk a hit bátorságával, hogy elfogadom, Uram, a te hívásodat, jövök, semmit nem hozok, nincs semmim. Én vagyok az a bűnös, az a szegény, az a nyomorult, az a vak, az a mezítelen, az a rád szoruló. Köszönöm, hogy így is kellek neked. Áldassék a te nagy neved érette. Könyörülj azokon, akik visszautasítanak, akik ellenállnak, akik magyarázkodnak. Győzd meg őket egyszer arról, hogy mit jelent, hogy az Isten szeretet. Köszönjük, hogy megmutattad Jézusban a Golgota keresztjén, amelynek egyik szára felfelé mutat, összeköti a földet az éggel Jézuson át. Köszönjük, hogy ez a valóság. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, életünket, gondolatainkat, hogy odaszánjuk magunkat a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak, aki életét adta érettünk, hogy örök üdvösségünk legyen. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és iratterjesztésünk szolgálatát. Jövő héten csütörtökön délelőtt 10 órakor Biblia óránk van. És ahogy már múlt héten jeleztem, most már tudjuk az időpontot is, Varga Ferenc egyháztagunk volt, presbiterünk temetésének az egyházi szertartása itt a templomunkban lesz, szeptember 7-én, pénteken, délután 4 órakor. Akik ismerték Feri bácsit és köztünk lévő özvegyét, Erzsike nénit, azokat különösen is biztatom, hogy az ő hűséges életükért való hálaadáson legyenek jelen velünk együtt. A presbiter testvéreknek pedig szintén emlékezetébe idézem, hogy egy presbiter társuk, volt presbiter társuk búcsúztatásáról van szó. Aki tud, jöjjön. Isten tiszteletünk végén 462. számú dicséretünkből egyetlen egy verset, az első verset énekeljük el, majd a magyar himnuszt. 462.1. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.